Akkor folytassuk a második korintusi levél tanulmányozását. A múlt alkalommal a harmadik rész végéig jutottak el a testvérek, és akkor most olvasnánk a negyedik rész első 11 versét, tehát 2 Korintus 4, 1-től 11-ig. Ha megvan, akkor olvasom. Egy pillanat, ezt azért lecsukom. Azért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkodását a világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkbe, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Ugye ez a negyedik rész azzal kezdődik, főleg azoknak mondom, akik nem voltunk itt, mert én sem voltam itt, hogy miért mondja ezt Pál apostol, hogy ezért tehát mivel ilyen szolgálatban állunk? Hát milyen szolgálatban állt Pál, amikor az egész rész is gyakorlatilag a szolgálatról beszél, azoknak az embereknek az életéről, akik az evangéliumot továbbadják, és azért előjáróban annyit hadd mondjak, hogy nem kell semmelyikünknek Pál apostol szintjére eljutni ahhoz, hogy továbbadjuk az evangéliumot, ha elmondjuk a szomszédasszonynak, elmondjuk a munkatársunknak, akkor is már az evangéliumot adjuk tovább, és így gondolkodhatunk erről az egész ige szakaszról. Milyen szolgálatban állt akkor tehát Pál és az ő munkatársai? Azt mondja az előző rész, harmadik rész, ötödik versében, azt mondja, hogy először is nem a maguk erejéből szolgálnak. Én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, hogy ezt tudomásul vegye minden hívő ember, aki Istennek végzett bármilyen munkát végez, és az lehet az ige hirdetés, lehet, hogy egy misszióban, egy segítőszolgálat, bármire, fizikai munkában, ahogy valaki mondta egyszer, hogy az a mosogatás is lehet Istennek végzett munka. Mert az a kérdés, hogy mi van az én szívemben, és ennek ez a lényege, nem azért, mert nekem van erőm hozzá, Isten adhat ajándékot is bizonyos dolgokra, amire nem kell külön imádkozni. Például Lajosnak azért nem kell külön imádkozni, hogy Isten adjon neki értelmet a kocsi szereléséhez. Ő, ha egy testvérnek baja van, akkor ő jön és segít. Őnek abban kell elkérni az Urat, hogy most mennem kell-e. Ezt tennem kell. De ugye nem ez a kérdés most, hanem hogy egyáltalán a szívünkben eldőlt az, hogy nem a magunk erejéből. Én úgy gondolom, hogy azért ez a veszély mindenkit fenyeget, hogy amihez értünk, amihez jobban megy, ahhoz kicsit nagyobb az affinitásunk, vagy hát ugye jobban együtt gondolkodunk azzal, és azt mondjuk, hogy ez nekünk megy, ezt esetleg szívesen csináljuk. De Isten országában ez nem így van, mondja Pál apostol, aki ráadásul azt mondta, hogy ismeretben senkinél sincs lejjebb, mert ő az akkori kor legnagyobb tanítómesterénél, Gamálielné tanult, de azt mondta, hogy az nem. Nem ez az ismeret, a tudás az igazi, hanem amit Krisztustól szerzett és nyert, kijelentés által, de nyilván azt sem betette meg, mert ez a gondolkodásmód, ez a, ahogy Péter mondja, hogy vannak ilyen Pál testvérünknek ugye nehezen értő szavai, érthető gondolatai, az nem azt jelenti, hogy elvetette azt a tanítást vagy tanulást, amit ő az ott tanult Gamáliélnél, de a szellemiséget bizonyára. Aztán különleges Páléknek a szolgálata, azt mondja itt az ige, hogy bocsánat, még talán annyit a másodjára, tehát az első az, hogy nem a saját erejéből, a másodszor pedig azt mondja, hogy ennek a kiegészítése, hogy alkalmasságunk az Istentől van. Tehát ez a kettő egyszerre soha nem léphet föl. Hogy alkalmas vagyok, meg Isten is alkalmassá tett. Ez a kettő együtt nem működik. Vagy tisztában vagyok azzal, hogy nem az én erőmből van, és akkor Istentől van az alkalmasságom, vagy azt mondom, hogy ezt én meg tudom csinálni, de hát az Isten igazából ehhez mondjuk nem szükséges, hogy én kitakarítsam a gyülekezeti termet. És azt mondja Pál az ő saját szolgálatáról, hogy ők az új szövetség szolgái. Na, most ilyen szempontból ezt már mi nem nagyon tudjuk idézőjelbe betölteni, mert Pál apostol volt az, aki megismertette a világgal Jézus Krisztust, mint megváltót, valamint az újonnan alakult gyülekezeteknek a tanítása is az ő feladata volt. Még az Úr Jézus sem ment bele gyülekezeti tanításokba, aki nyilvánvalóan tudta, hogy mi fog következni az ő halála és feltámadása után. És ugye Pál apostol majd megmagyarázza, hogyan történjen az úrvacsora, mi a kérdéskör a szolgákkal, a házasságban, a szülő-gyermek kapcsolatában, az adakozásban, a gyülekezet közösségében, az úrvacsorában, a bemerítkezésben, mindenben ad egyfajta eligazítást, mert csak az Ószövetség állt rendelkezésükre, tehát ők az új szövetség szolgái voltak Pál apostolnak, ezt a szolgálatot már, hogy így mondjam, ő betöltötte, erre nekünk már nincsen, hogy mondjam, felhatalmazásunk, vagy szüksége Istennek, hogy ebben részt vegyünk, de ezt azért látni kell, mert ő azt írja magáról, hogy az új szövetség szolgái, ad abszurdum, mi is az új szövetség szolgái, és nem az Ószövetség szolgái vagyunk. Ez arra aranyos volt, szegény, vagy nem tudom, nem, rossz kifejezést mondtam, drága Zita nénivel találkoztam, és azt mondja, jaj, Gyuszi, úgy örülök, hogy találkoztam magával. Én annyira szeretem ezt a gyülekezetet, 10 éve ide járok, de nekem van egy problémám. Hát én szombatistáknál tértem meg, adventistáknál, és nekem a szombat olyan szent. Mondja meg, hogy most mi az igazság. Hát mondtam Zita néni, én azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját lelki ismeretére van bízva. De ez a gyülekezet, ahol ő megismerte az Istent, ők még egy kicsit az Ószövetségnek szolgálnak, mert azt mondták, hogy le van írva az Ószövetségben, hogy ez egy örök rendtartás, hogy szombat, és akkor nem is akartam meggyőzni, hogy a Pál mondja, hogy már nekünk valahogy más szombatunk, nekünk más nyugalom napja van, és az, hogy vasárnapra esik, az egy dolog, de lelkiekben, szellemiekben mi nekünk egész más a szombat, a nyugalom napja, mert az Úr Jézus Krisztusban bementünk, és ezért csak úgy mondom, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol még egy kicsit az új Ószövetségnek is szolgálnak, és vannak olyan gyülekezetek, akik bizonyos szertartásokat is az Ószövetségből vesznek át, akár a papi ruhával kapcsolatban, a szolgálatok, az áldozatok bemutatásának a idézőjeles lemásolásával, nyilván nem azért, hogy áldozatot mutassanak be. Tehát ezek az emberek és gyülekezetek így gondolkodnak, de Pál apostol azt mondja, hogy mi az új szövetség szolgái vagyunk. Ugye ráadásul ő odáig nem biztos, hogy ő írta ugye a zsidókhoz itt levelet, ő azt mondja, hogy a régiek, az ódolgok olyanok, hogy azok lassan elmúlnak, és új jön létre, és ez az új szövetség, és az Ószövetség, hogy így mondjam, ebből a szempontból lelki értelemben már nem érvényes ránk, az csak addig volt szükség, azt mondja a Pál apostol, amíg Krisztusra vezérlő mesteré nem vált mindenki számára a törvény. Ráadásul ugye a törvényt, ezt nem szeretném elmondani, de nyilvánvalóan hozzátartozik, hogy a törvény arra volt jó, hogy felismerjük mi magunk emberek, hogy mi a bűn és mi a nem bűn, de arra rájöttünk, hogy hiába mondja Isten, hogy mit tegyünk, azt mi nem tudjuk megtenni. Csak Jézus Krisztus volt az, aki erre alkalmas volt. Aztán Pál apostol arról beszél, hogy ez a szolgálat rendkívül különleges és sok teherrel teljes. És ezt Pálék hogyan teszik? azt mondja, hogy ilyen felsorolást ír, hogy a nehézségek ellenére nem csüggednek el. Igazából nem tudjuk, hogy pontosan ő mire gondol, de a több levélben leírt nehézségekből arra gondolunk, hogy egy korszellemmel való konfrontáció is volt, nem csak az Ószövetség kérdése a zsidóknál, hanem a görög mitológiai világgal szembe egy Jézus Krisztust hirdetni, egy Istenről beszélni, aki nem látható. És ugye ez a mitológiában pedig ez az ember alakú Isten, akit a, hogy így mondjam, az emberek saját magukra formálnak, akkor még ráadásul nem is lehet látni. És ilyenben kell hinni, tehát ez egy rendkívül nehéz. Mi bele se tudunk képzelni, talán ha nagyon idézelve vad ateistával találkozunk, akkor érzékeljük azt, hogy de ebből már nagyon kevés van, hogy hát nem tud mit kezdeni még Istennel se, nem hogy Jézus Krisztussal. Mert számára ez egy emberi gondolat, hogy Isten teremtette a világot, és így kormányozza a világot, ahogy a Biblia leírja. Aztán azt mondja Pál apostol, hogy a korszellemből adódó szégyenletes és titkos bűnöket ők elvetik. És ezt van, aki már úgy vonatkoztatta magára, hogy amikor megtért, akkor lemondott arról, hogy ezeket a szégyenletes bűnöket ugye nem mondja el másoknak, hanem elmondta és megújult belőle, de itt nem erről van szó elsősorban, hanem ebből a korszellemből adódó szabadosság. Ugye tudjuk, hogy milyen szabadelvűek voltak ezek a görögök, és rendkívüli erkölcstelen életet éltek, de a bálványáldozati hússal kapcsolatos kérdéskör is. Tehát nagyon nehéz volt, és ő azt mondja Pál apostol, hogy hív emberként a szégyenletes bűnöket nem szabad eltitkolni, vagy szembe kell vele menni. Nagyon érdekes volt, nem szeretnék erre se kitérni, de egy Lombik Baby programot az egyik egyháznak a püspöke megtámadta, és azt mondta, hogy hát miután annyi élet lehetőségből csak egyet választanak ki, vagy nagyon keveset, ő azt mondja, hogy ezt nem ajánlja. És akkor mondja a riporter neki, hogy hát most akkor a kormánnyal szembe tetszik menni, de nem. Én azt szeretném képviselni, amit az Isten igéjéből mi világosságnak látunk. Most nagyon körbeírva ezt mondom. És nagyon szimpatikus volt nekem, hogy nem azt mondja, hogy hát most ez a korszellem, most így gondolkodunk, most így kell csinálni. Van egy meggyőződése, most nem ez a kérdés, hogy mennyiben van igaza, hanem ez, amiről itt mond Pál apostol. Hogyha van valami, amivel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy Istennek igéjének ez az állásfoglalása, akkor mi azt képviseljük. Gondolok itt a homoszexualitásra, gyereknevelésre. Olyan dolgok, amikben finoman kell fogalmazni, nem szabad másokat megsérteni, de nekünk az Isten igéjéhez kell szabni a mi dolgainkat, és ha van valami olyan, akkor nem bele simulni ebbe a világba, hogy Isten népénél is jó legyünk, meg a világnál is jó legyünk, hanem ezt mondja Pál apostol, hogy ők úgy élnek, hogy lemondanak arról, hogy ezeket a titkos dolgokat úgy csinálnak ilyen jó liberalistaként, hogy hát neked is igazad van, meg nekünk is igazunk van. Nem. Vannak dolgok, amiben ki kell állni a hívő embernek, és nagyon szimpatikus, hogy így mondjam, távolról ez a nehéz helyzetben való hozzáállás. Ez nem egy sikerszolgálatról beszél Pál apostol. Onnan kezdődik, hogy elcsüggedünk, onnan kezdődik, hogy szörnyű bűnökkel találkozunk, amikor mi Isten követeként vagyunk itt ebben a világban. És utána meg azt mondja, hogy nem ravasz emberként szolgálnak, magyarul nem manipulálják a hallgatóságot. Tehát nem akarják befolyásolni, hogy hát egy kicsit szebben, okosabban, értelmesebben beszélünk, és akkor meggyőzzük őket, és akkor hát értelmileg fölfogják, és akkor ők is fölteszik a kezüket, hogy igen, az Úr Jézus. Nem erről van szó. Nem ravasz emberként szolgálnak. És ugye olyan csodálatos nekem az egyik leghatalmasabb ige, amikor az Úr Jézus nem azt mondja, hogy emberek, én vagyok az Istentől jött Messiás, én adom az életemet a világért, és csak engem lehet követni, és tessék, nincs más oldás, tessék jönni, mert higgyék el, hanem azt mondja, ha valaki követni akar. Ezt a finom hívását Istennek, amikor tudja, hogy ez az egyetlen út, nem beterel, hanem hív. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Nem lehet senkit se a mennyországba betuszkolni. Se szülőként, se gyerekként, se gyülekezeti tagként, semmilyen szinten barátságból. És utána azt mondja az ige, hogy nem hamisítják meg az, ők az Isten igéjét. Ma éppen a szerdán volt erről szó, hogy azt mondja Isten az ő népének, Mózesen keresztül, hogy úgy tartsátok be az én törvényemet, hogy ne tegyetek hozzá, ne vegyetek el. És azért akkor csak említésre került, de nem lett felolvasás, nem került felolvasásra ez az ige, ami ugye a Biblia utolsó lapján van szó arról, hogy mit mond az Isten igéje azokról, akik elvesznek az ő igéjéből, vagy hozzátesznek. Mondja János a 22. rész 18. versében, és olvasom a 19-et is. Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki e profécia, eme könyvének beszédeit hallja, ugye azóta ez Isten igéje lett, ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elveszi profétai könyv igéből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben. Mind a két csapás szörnyű, nem tudom, hogy melyik a nagyobb. Megdöbbentő ez a második számomra, mert az első az úgy néz ki, hogy az egyfajta következménnyel bír, de az nem az örökké valóságra vonatkozik, de ha valaki elvesz belőle, az úgy tűnik, mintha az élet fájától lenne eltiltva. Ez egy olyan döbbenetes, ami azt mondja, hogy elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva, ugye a mennyek országáról. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy mi nem hamisítjuk meg Isten igéjét. Nem veszünk el belőle, és nem adunk hozzá, mert mi úgy gondoljuk, hogy a mi tanításunknak ez a legmegfelelőbb, és ezért ezt meg kell lépnünk, mint ahogy látunk egyre divatosabban azt, hogy vannak tanítók, akik valamit kiragadnak az igéből, erre nevezik a szektát, ezért nevezik szektának, amikor valamilyen igei gondolatot kiemelnek, és azt túlhangsúlyozzák, és az egyfajta többlet, vagy valaminek az elvétele. Gondolok itt például a cselekedetek által való üdvösségre. Ugye ezt nagyon szépen hallottuk a Scott testvértől, hogy mi azért vannak a mi cselekedeteink, mert hiszünk Istenben, és ez a hit tesz bennünket egy cselekvő emberré, és vannak olyan vallások, ahol azt mondják, hogy ha te helyesen cselekszel, akkor megszerzed az üdvösséget. Óriási különbség. És itt mondja az ige azt, hogy és Pál apostolon keresztül, és nekünk is nagyon szól, ez az ige hirdetők és a bizonyságtévők nagy felelőssége, hogy nem hamisítjuk meg Isten igéjét. Ezt érdemes föltenni magunknak, mert mindegyikünknek vannak ilyen, ahogy szoktuk mondani, veszőparipán, és lehet, hogy valamit túlhangsúlyozunk, de vajon nem veszünk-e ezáltal el az Isten igéjéből egy adott helyzetben. Azt mondja az ige, a Pál apostol, hogy az igazságot hirdetik, amelyik, hogy így mondjam, az ő ajánló levelük. Tehát ezt én úgy fogalmaztam magamnak, hogy az Úr Jézus Krisztusnak az evangéliumát hirdetik, Istennek az igéjét hirdetik, és ezen nem kívánnak változtatni. És azt mondja Pál apostol, hogy kitér arra, hogy akiknek hirdetik az igét, és nem értik meg, hogy kik azok az emberek. Nekem ez a magyarázat nagyon sokat segített abban, hogy arról beszél Isten igéje a magvető példázatánál, hogy a magvető hinti a magot. Nem azt mondja, hogy ő segít fölnövekedni, ő segít learatni, ő segít továbbfejlődni, ő mindig valamit hozzátesz, lehet, hogy van ilyen feladat is. De a magvetőnek egy dolga van, vetni a magot. Mert azt mondja, hogy akik elvesznek, azoknak a világ Istene megvakította a gondolkodását, és a hitük ugye nincs ott, ebben mi nem tudunk belelépni. És ugye ez a hitnek a kérdése, hogy amikor mi hirdetjük az evangéliumot, nincs felelősségünk abban, hogy milyen hatékonyságú a mi ige hirdetésünk. Aztán Pál apostol folytatja a szolgálatának a minősítését, és azt mondja, hogy nem önmagunkat hirdetjük. Magyarul nem maguknak tulajdonítják a tanítást, a szolgálatot, az esetleges eredményeket. Tehát nem akarnak egy élő reklám lenni, hogy ide figyeljetek, ilyenek vagyunk mi, és akkor most már tudjátok, hogy... És pont most olvastuk ugye megint a szerdánként Mózesnek, már a harmadszor olvastuk azt a dolgot, hogy szegény Mózes, hogy így mondjam, Isten egy bűne miatt, hogy így mondjam, legalábbis amiről mi tudunk, nyilvánvaló bűne, hogy nem Istennek tulajdonította azt a dicsőséget, hogy vizet fakasztott a népnek, hanem azt mondta, hogy én adjak nektek vizet, és kétszer ráütötte a sziklára. És az a szikla azt mondja, az ige Krisztus volt, és azt mondta Isten, hogy nem mehetsz be. És ugye ez a Mózes ezt a dolgot valahol nem látta. Azt látta, hogy miattatok nem mehetek be. Pedig igazából ez az ő bűne volt, hogy nem adta meg a dicsőséget az Istennek. Önmagát hirdette abban a pillanatban. Majd én adok nektek vizet. És ugye erről is beszélgettünk szerdán, hogy egész máshogy viselkedett Mózes, amikor a fáraó előtt volt. Nem azt mondta, hogy na ide néz fáraó, a te varázslóid ezt tudják, mi zsidók ezt tudjuk, na figyelj csak. És bemutatja a csodákat. Nem. Isten küldött. És hogyha nem engeded el a népet, akkor ez a csapás fog érni. Ott szóba se került, hogy én Mózes teszem ezt. Pedig ő csinálta, de Istenre hivatkozott. Ezt mondja itt Pál. Nem önmagunkat hirdetjük. Ráadásul ugye azt olvassuk, hogy azt mondja, hogy egyedül Krisztust hirdetik, mint a felkentet. És ugye a reformációnak volt ez a egyedül, csak egyedül valamit, ugye volt öt ilyen, és ebből az egyik ez volt, a reformátorok is ezt mondták, egyedül Krisztus, ahogy Scott testvér mondta, a válasz újra és újra, ebben és ebben és ebben, Krisztus, Krisztus, Krisztus. Kiben indul a mi életünk? Krisztus. Kiben szolgálunk? Krisztusban. Mi a cél? Hogy olyanok legyünk ő. Mi a második cél? Hogy együtt legyünk vele. És sorolta a dolgokat, egyedül Krisztust. Ezt hirdeti Pál apostol. Pál úgy élik meg a munkájukat, mint korintusiaknak a szolgái. Ez nagyon fontos, ez is, azt hiszem, amikor valaki felé szolgálunk, hogy ezt érzékeljük, hogy nekünk az a munka, amit Isten megbízott, az valakiért van. És ez olyan jó, hogyha ezt látjuk, és Pál apostolék azt mondták, hogy ők szolgálják Jézusért a korintusiak számára. Minden szolgálat kezdete és folyamata és célja Krisztus. Ezt mondja ezzel Pál apostol. Aztán azt mondja, hogy milyen a szolgálatnak a célja, elsődrendi célja. Azt mondja itt, hogy sötétségből világosság ragyogjon föl. Számomra úgy jött le, hogy az elsődleges cél, hogy aki hirdeti az igét, abban legyen világosság. Tehát nem úgy van, hogy valaki készül az ige hirdetésből, és nekem olyan furcsa az, amikor valaki úgy hirdeti az igét, és többször hallottam, hogy ezt mondja nektek testvérek. Pál apostol pedig azt mondja legtöbbször, hogy én is, nekem is. Tehát nem úgy van az, hogy van, aki kívül áll, mint ige hirdető, és a hallgatóság az egy másik közeg, hanem mindig azt akarja Isten, hogy először számomra, aki hirdeti az igét, nekem támadjon világosság, és hogyha világosság támad, akkor azt tudjam továbbadni, és majd a testvérek az ő saját életükben és a gyümölcseikből kiderül, hogy mennyi volt abból a világosság, és mennyi volt az emberi logika, vagy a ráhatás, vagy egyéb, amiről eddig is negatívként beszélt az ige. Ugye ez a sötétségből világosság ragyogjon föl, nem így hangzik el, de tudjuk, hogy a teremtés első napján hangzott ez el, Istennek a szájából. Ő mondta, hogy legyen világosság. És ez a világosság, ez ragyogjon föl a mi szolgálatunkban. Hogy gondolja ezt Pál apostol? Azt mondja a 6. versben, hogy minden hívőben, a belső emberben a megtérés által ő gyűjt világosságot, azzal a céllal, hogy egyre jobban megismerve Krisztust, felragyogjon előttünk Isten ismerete. Tehát úgy néz ki, hogy ugye ezt is hallottuk ezen a hétvégén, hogy mi az örök élet? Hogy megismerjenek téged, Atyám, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez a legfontosabb dolog, amit itt tenni kell. Látszatra úgy tűnik, mintha ittan a cselekedeteknek semmilyen szerepe nem lenne, de én úgy gondolom, hogy ez a fő csapás irány. Hogy a sötétségből világosság gyújjon. Tehát az a lelki és szellemi igazi segítségnyújtás, ha valakiben, és először kezdjem magamnál, szét tudom választani, hogy mi a sötétség, mert amíg sötétségben vagyok, addig képtelen vagyok a világossággal idézőjelbe kommunikálni. Ugye a drága, sokat idézett Lennox testvér mondta azt, hogy a legnagyobb dolog, amit tehetünk egy másik ember életéért, hogy Isten színe elé állítjuk. Hát ez a sötétség és a világosság. Nem azt mondani, hogy mit csinálj, hanem ismerd meg magadat, hogy ha Isten színe elé állsz, akkor biztos, hogy a sötétség lelepleződik. És ha ez megtörtént, akkor át lehet lépni Isten országába, a világosság országába. És utána a 7. versben már erről beszél, hogy ez a hatalmas és rendkívüli szolgálat, amit ők végeznek, hova helyezte Isten? Szóval Isten, mintha idézőjelben direkt csinálná. Mit mond? Cserépedénybe használja. Ezt a Henrik Untestvér úgy mondta, aki sokat szolgált Biatorbágyon és a Szabad Evangéliumi Gyülekezetben Pesten is, hogy azt mondta, hogy a gyülekezet az nem egy elit csapat, hanem inkább a kórházra hasonlít. Tele bénával, gyengével, nyomorulttal. Nem egy elit csapat, aki megy előre és ontja idézőjelbe a megtérteket, hanem egy nagyon-nagyon kis egyszerű csapat ilyen szempontból nem az erőnek a teljességével megy, hanem azt mondja, hogy ugyan nagy az erőnk, de ezt hova helyezte el Isten? Ebbe a földi testbe. Ráadásul ez a földi testünk meg sincs váltva még. És ezért érezzük ezt a szörnyűséget, ugye, ahogy mondta valaki, hogy van az óemberünk, az újemberünk, és hát attól függően lesz az egyik egy kicsit testesebb, hogy ahogy mondták, melyik kutyát etetem, a fehér kutyát, vagy a fekete kutyát. És ugye ezt mondja Pál apostol, hogy ez a nagy szolgálat, amit itt van, ezt egy cserépedénybe adjuk, kapjuk. És ezt ő érezte a legjobban, aki nem tudjuk, hogy miért, vagy epilepsziás volt, vagy gyengén látó volt, vagy valamilyen beszédhibája volt, mert mindegyikkel találkozunk. Az egyiknél azt mondják, hogy hát nagyon kemények a szavai, de a jelenléte nagyon silány. Akkor azt mondják, hogy hát kiváltátok volna a szemeteket, csak hogy segítsetek rajtam, mondja az egyik gyülekezetnek. Tehát valószínűleg a szemével is lehetett baj. Nem tudjuk, mi volt a pontos baja. De Pál apostol áttérte, mert azt mondta, hogy kértem az Urat háromszor is, hogy múljék el tőlem ez a dolog. És akkor azt mit mondott neki az Úr? Nem tudom ezt megcsinálni? Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem. Hát ez a Pál apostol akármilyen magasságokba járt, valahol Isten megtanította, hogy nagyon alacsonyan kell járni, mint ember. És azt hiszem, hogy ha ezt mi nem érzékeljük a mi életünkben és szolgálatunkban, akkor biztos, hogy nem jó helyen járunk. És ez olyan megszégyenítő volt újra átérni, hogy ez a mi kincsünk cserépedényben van. A kincs az nagy, ez az edény pedig rendkívül törékeny és esendő, ahogy szokták mondani. Viszont amikor ezt olvassuk, hogy ha tisztában vagyunk a gyengeségeinkkel, akkor viszont nagyon bátorító lehet, hogy Isten mégis rajtunk keresztül tud mások felé hatással lenni. És sokszor én azt látom, hogy a legnagyobb segítség az, amikor látják, hogy gyengék vagyunk. Édesapám mondta ezt a mondást, hogy amikor egy bűnvallás elhangzik a gyülekezetben, azt lehet, hogy szinte egy izzadság előzi meg, mert olyan szégyen azt elmondani. De az ige azt mondja, hogy az örvény örvényt hív elő. Csak a mély bűnbánat, a mély alázat tudja a másikból is előadni. Nem lehet azt innen a prédikáló a székről azt mondani, hogy testvérek, ezt meg azt mondjátok meg, valljátok meg, oldjátok meg. Nem. Aki példát tud adni abból, hogy milyen az ő Istennel való kapcsolata, azt tud csak igazán mélyrehatóan a másik életébe ilyen értelemben belépni. Aztán azt kérdezi Pál apostol, vagy ez a 8. verstől, hogy milyen nehézségek és megoldás elé nézhet a hívő ember, amikor szolgál. Azt mondja a 8. verstől, én kicsit átfordítom, nyomás alá helyeznek bennünket, de nem nyomnak el. Ha ezt végig gondoljuk, nem egy diadalmenet ez a szolgálat. Úgy is mondhatjuk, hogy Isten kegyelméből túlélünk dolgokat. Megint nem az elit csapat jut eszünkbe, hogy szolgálunk, és egy testvérnek a szava jut ebbe a pillanatba eszembe, azt hiszem Grábelnek hívták ezt a testvért, francia testvér volt, ezt a mondatot mondta, ha egy gyülekezetben valaki csak erőt mutat föl, abba belefárad a gyülekezet. Nem ezt éljük meg, hogy győzelemről győzelemre jutunk, hanem sokszor azt éljük meg, hogy elbuktunk, és Isten megbocsátott, és újra fölálltunk. És megint ott van a szőnyegben a kis dudor és hasra esünk. De nem a szőnyegre kell fogni, ezt értik a testvérek, hanem újra elesünk. Nem ez az erőnk, hogy mindig erőről erőt mutatunk be, az is kegyelem, hogyha van ilyen az életünkben. De nem erről szól ez a történet, hanem arról, hogy újra és újra nyomás alá helyezünk. Azt mondja Pál apostol, hogy a nehézségek hatására kétségbe esünk. Ha nem azt mondja, hogy ha mit nekem a problémát, ha velem az Úr Jézus, semmi baj nincs. Azt mondja, hogy kétségbe esünk. De nem maradunk benne. Óriási különbség, ez is olyan bátorító, hogy nem az van, hogy hát ez a legnagyobb apostol, mert ő azt mondta, hogy többet csinált, mint az összes együttvéve. Nem azt mondja, hogy emberek, ha Krisztus velem van, ugyan mindenre van erőm, de nem azt mondja, hogy hát én nem esek kétségbe. Én kétségbe fogok esni, látva ezt a nehéz dolgot. Hát látjuk, hogy ő gyógyított, embert támasztott föl. És egyszer csak az egyik munkatársa arra azt mondja, hogy úgy nézett ki, hogy meg fog halni. És nem azt mondja, hogy én meggyógyítottam, hanem azt mondja, hogy az imádság hatására, hogy Isten nem engedte, hogy szomorúságunkra szomorúság jöjjön, hanem meggyógyult. Olyan döbbenetes számomra az, hogy bizonyos helyzetekben megjelenik az erő, bizonyos helyzetekben nem. Van, amikor kétségbe esünk, de ettől ne essünk kétségbe, hogyha nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Nekem ezt mondja Pál apostol. Mert azt ígéri az Isten igéje, hogy nem fog elborítani ez a kétségbe esés. Azt mondja, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. És akkor eszembe jut a Máté 28:20. Én veletek leszek minden napon, a világ végezeteig. Nem azt mondja, hogy nem fognak üldözni. Nem azt mondja, hogy ha tüzen mész át, akkor én eloltom a tüzet. Ha vízen mész át, akkor én kiszárasztom minden esetben a Jordánt és a Vöröstengert. Megteheti. De nem ezt mondja. Azt mondja, hogy üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Ismerjük ezt, amikor Pál apostol azt mondja, hogy mindenki elhagyott. És mondott egy valakit, aki nem, azt hiszem Timóteust. De van, amikor még az ige azt mondja, hogy ha apám és anyám elhagyna engem, az Úr magához fogad engem. Nekünk ez a bizonyosságunk, és ez lehet a reménységünk bármilyen helyzetben, ha most nem is vagyunk benne, de holnap után belekerülünk. Letipornak, és mégsem veszünk el. Hát ez nem hangzik jól. Az Isten követeiként járunk ebbe a világban, és eltipornak, mint egy csótányt? Nincs hatása annak, amit mondunk? Látszólag megsemmisítenek, de mégsem ez történik. Külsőleg lehet, hogy ez történik. Néztem egy videót, amikor a Egyiptomban a kopt keresztényeket, ugye egy buszt, ahol ők mentek, leszállították, és akik nem vallották az Allah nevét, azokat könyörtelenül lelőtték, és egy kislánynak a bizonyságtételét olvastam, hogy mi megvallottuk, hogy mi a Jézusé vagyunk, és nem leszünk muszlimok, és mi akkor se fogjuk gyűlölni őket. Olyan döbbenetes volt hallgatni ezt, hogy letiporták őket, és mégsem lettek eltiporva. Nem egyszerű. Nem egyszerű ez a mártíromság nyilván. Ez egyes embereknek, hogy így mondjam, részük, de gondolom semmelyikünk sem vágyik. De ezt tudnunk kell, hogy ők külön elbírálás alá esnek a Bibliában. És ezért akármilyen nagy a jutalom, az én halálom sokkal nehezebb. Azt mondja itt az ige, hogy a külső körülmények azért vannak, hogy az óemberünk folyamatosan halálba legyen. Azt mondja itt az ige, hogy a Jézus halála ott van a mi életünkben. És úgy eszembe jutott Jézus Krisztusnak a gecsemánei mondata, a Lukács 22:42-ből, Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mármint, hogy ő neki meg kell halni. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És amikor ezt olvastam, akkor nem tudtam nem gondolni arra, ami múlt vasárnap is elhangzott, a Galata 2:20, hogy azt mondja Pál apostol, és minden hívőnek be kell azonosítani magát, hogy azt mondja az ige, hogy Krisztussal együtt Varga Gyula keresztre vagy feszítve. Élek többé nem én, hanem Krisztus él bennem. És azt az életet, amit most testben élek, Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Mert csak így valósulhat meg, amit Pál apostol a mondat második felében mond, hogy a Krisztus halálát mindenkor hordozzuk azért, hogy Jézus élete is látható legyen. Nem az a cél, hogy az Úr Jézus halálát mutassuk csak be. Olyan, mint a kenyértörés, az úrvacsora. Nem az a cél csak, hogy megemlékezzünk az Úr Jézusról, hogy meghalt értünk, hanem hálával emlékezzünk arra is, hogy ő föltámadott. Mert ha ő meg fel nem támadott, azt mondja Pál apostol, akkor hiába való a mi hitünk, még a bűneinkben vagyunk. De olyan jó azt látni, hogy Jézus élete látható legyen miben? A halandó testünkben, ebben a megváltatlan testben. Van egy nemes, különleges, belső célja a hívő embernek úgy élni, hogy Krisztust ábrázolja ki az életünk minden területe. Hát ez egy nagy kérdés számomra is. Lehet, hogy bizonyos területeken el tudom mondani. És vannak területeket, ahol hát nagyon meg kell gondolnom, hogy arra azt mondom-e, hogy az ő élete látható-e rajta. De Isten rajta tartja a mi lelki pulzusunkon az ő kezét, az ő Szent Szellem által. Nagyon jól tudjuk, hol ver másképpen a mi pulzusunk. Hol vannak azok a területek, ahogy a Scott testvér mondta, melyik szoba az, amelyik be van zárva? Uram, oda ne! Bárhova jöhetsz, de ebbe a szobába ne! És azt gondolom, hogy egyetlen egy célja van ennek a hívő életnek, ha így ezt az ige szakaszt olvassuk, hogy kiábrázolni Jézus Krisztust, és ráhagyni, ami ebből következik. És bár csak ebben tudnánk fejlődni, és főleg úgy élni, hogy Krisztus kiábrázolódna a mi életünkben. Amen.